Ha tavasz, akkor turné. Ha turné, akkor Partizán. Tarts velünk, találkozunk személyesen a hétállomás valamelyikén, kövess az adásokat a csatornán is, és iratkozz fel a turné napló hírlevélre. Részletek a turné.partizán.hu címen.
80-as években volt néhány obskurus ember, akik azt mondták, hogy hát ezt lehetne piaci alapon is csinálni, ami akkor egy teljesen így ilyen elborult valami volt, és nagyon fura, és 2 évtized múlva megezett a mainstream. És ez az, amiben most vagyunk. És valahol az lenne az érdekes, hogy hogyan tudjuk ezt a piacosítási paradigmát átalakítani egy demokratikus energiarendszer paradigmává, és ennek a gyakorlati munkáját elvégezni.
Sziasztok, én Borbé Ede vagyok, ez itt az Egy Jövő Partizán podcastnek a következő adása. Ez a Partizán klímaváltásos, klímatúlélő podcastja, ahogy nevezni szoktuk. Arról beszélgetünk benne, hogy hogyan lehet mindannyiunknak egy jövője. És itt van velem Fabok Márton és Úr Eszter, a Szolidáris Gazdasági Központ Transformátor egységének, csoportjának, munkacsoportjának tagjai, akiket az energiaforradalmi kiáltványukkal kapcsolatban hívtunk el egy beszélgetésre, ami nemrég jelent meg. De most át is adnám nekik a szót, hogy mondjanak pár szót magukról, az SGK-ról és a Transformátorról.
Jó, sziasztok, köszi szépen a meghívást. Én Úr Eszter vagyok, én igazából 2021 óta dolgozom az SGK-nál, ami a Szolidáris Gazdaság Központ, annak is ennek az energiamunkacsoportjánál, amit most már Transformátornak hívunk. És rólam igazából még az a fontos, hogy humánökológiát tanultam, meg egyébként a Társadalom-Elméleti Kollégiumnak voltam a tagja.
Én meg Fabok Marci vagyok, közgazdász, társadalomtudós, energiával elég régóta foglalkozom, szóval egy ilyen 15 éve, mind kutatóként, mind a dolgok sűrűjében aktivistaként hasonlóak, és az STS hasonlóan már a kezdetektől nagyjából itt vagyok az energia, valamikori energia munkacsoportban, most már Trafóban, és akkor egy pár szót a szervezetről. Mi a Szolidáris Gazdaság Központ vagyunk, egy viszonylag új szerveződés, de ez nem akadályoz meg minket, hogy olyan céljaink legyenek, hogy átalakítsuk az ország gazdaságát, szolidárisabb alapokra helyezzük, különböző területeken tevékenykedünk, lakhatás, szakszervezeti szervezés, és ebből az energia az egyik, és a Trafó vagy Transformátor meg kifejezetten ezen a területen igyekszik elsődlegesen közösségi energiakezdeményezéseket támogatni, facilitálni, ezt a közeget megteremteni, de valahol a mélyén az energiarendszerünket átalakítani.
És most kijött az energiaforradalmi kiáltványotok, amely kiáltvány, mint műfaj, eléggé ritka vagy kihalt a mostani közbeszédből, ezért is gondoltuk, hogy nagyon érdekes lenne ezzel kapcsolatban beszélgetni. Mi az, amit erről elmondanátok? Mi ez? Ez szakpolitikai állás, aktivizmus, az érintetteknek a mozgósítása? Mi a célotok ezzel? Mit gondoltok a formáról, és miért adtátok ezt ki? Illetve utána is beszélünk, hogy mi van benne.
Ez egy tudatos névválasztás volt, egy hosszú gondolkodás és keresgélés eredménye, hogy mi igazából mit szeretnénk mondani és hogyan, és hogy van mögötte egy olyan felismerés, hogy az ilyen egyszerű szakmázás az már nem működik, az már később ennél többet kell csinálni. Tehát, hogy vannak azok az ábrák, ahol így szépen mutatja, hogy hogyan nő a széndioxid kibocsátás, hogyan van az, hogy ez így évről évre emelkedik, ott van az, hogy ma hol vagyunk, és akkor ahhoz, hogy elérjünk egy, nem az, hogy ne legyen klímaváltozás, hanem hogy ez így még viszonylag élhető legyen, ahhoz így iszonyat meredekelnek el csökkenteni, és aztán még ott vannak azok a forgatókönyvek, hogy mondjuk a jelenlegi célkitűzéseke, hát már az sem elég, de az, hogy főleg az, hogy jelenlegi folyamatok, az meg pláne nem, és hogy ezeket bemutathatnánk újra, de ennek nincsen értelme, és ezért is választottuk azt a formát, hogy kiáltvány, ami tényleg egy kiáltás, ebben benne van egy érzelem, egy szenvedély, hogy ennek tétje van, tehát hogy ez nem csak egy egyszerű szakmai anyag, meg valahol szerintem abból is jön ez, hogy mi egy olyan hagyományból jövünk, ahol azt gondoljuk, hogy az emberek, munkások és az a fajta kiáltvány, manifesztó jellegű elképzelések azok társadalomformáló erővel bírhatnak.
Igen, igen, szóval azzal egészíteném ezt ki talán, hogy, hogy mivel ez egy nagyon-nagyon nagyot akar meríteni ez az egész ilyen terv vagy kiáltvány, amit mi leraktunk az asztalra, hogy nyilván ez nekünk is egy nagyon nagy segítség azzal, hogy így megfogalmazunk magunknak is egy ilyen jövőképet, ami nagyon futurisztikus, és nem holnap fog megtörténni, de hogyha azt akarod csinálni, hogy tényleg a mélyében átalakítani azokat a folyamatokat, amik jelenleg zajlanak a világban, akkor látnod kell egy ilyen nagyon távoli célpontot ahhoz, hogy onnan vissza tud a lépéseket húzni, ahhoz, hogy mit kell csinálnod holnap, meg mit kell csinálnod egy év múlva, meg öt év múlva.
És akkor ebből fakadom, milyen témákra fókuszáltatok, hogy hogyan, inkább úgy kérdezem, hogy hogyan fogalmaztátok meg ezeket a témákat, mert hogyha ez egy formátum, egy attitűdbeli váltást akar ez a kiáltvány műfaj, akkor ez a kérdés, hogy hogyan érsz el az embereknek a tudatához, a szívéhez másféleképpen, hogyan okozol hatást másféleképpen.
Újfajta fogalmakkal, és egy újfajta gondolkodási keretben, mert azt gondoljuk, hogy ahogy jelenleg működik az energiarendszer, az nem elég ahhoz, hogy klímaválsággal kezdjünk valamit, sőt, még ahhoz sem elég, hogy igazából jól éljünk feltétlenül. És ezért is én különösen fontosnak érzem azt, hogy az egész kiáltvány pontosan az ilyen alapelvekkel kezdődik, és hogy hogyan lehet egyszerűen máshogy elképzelni az energiarendszerünket, pontosabban az áramrendszerünket, és ebből építi fel azokat a mondásokat, amik adott esetben már valamivel konkrétabbak, és akár még szakpolitikákra is lefordíthatóak, és a legvégén meg kifejezetten igyekeztünk azonosítani azokat az aktorokat, akik ezt a változást elhozhatják. Tehát, hogy ne csak egy obskúrus vízió legyen valahol a levegőben, hanem láthatóvá tegyük, hogy ezt hogyan lehet elérni, mi lehet az az út, vagy mik lehetnek azok az utak, amivel közelebb lehet hozni ezt az új paradigmát.
És akkor ennek függvényében mi az, ami benne van a kiáltványban az áramrendszer átalakítására, mik azok a főbb mondások, amiket megfogalmaztok?
Alapelvek szintjén maga a szolidáris gazdaság megvalósulása, és szerintem erről azért majd egy pár szót mondhatunk, de hogy igazából ez hogyan néz ki az energiaszektorban, ahhoz van egy pár alapállítás. Az egyik az, hogy a villamos áram az a jelenlegi modern életükben egy alapvető létszükséglet, ami nélkül elképzelhetetlen az életünk, szükség van rá, nem a barlangban szeretnénk élni, de ugyanakkor meg pontosan azért, mert egy alapszükséglet, a legfontosabb az, hogy alapszinten mindenkinek elérhető legyen, ahhoz, hogy azokat a részeit az életünknek legyen szó, a közlekedés, vagy az élelmiszer, vagy lakhatás terén el tudjuk érni, ami szükségesek a boldog élethez. Egy másik ilyen felismerés az, hogy ez egy alapvető infrastruktúra, és ebből a kettőből fakad sok szempontból, hogy mi egy közszolgáltatásként tekintünk a villamos áramra, nem egy államilag irányított, felülről jövő, bürokratikus, jogilag meghatározott közszolgáltatásként, hanem egy olyan közszolgáltatásként, ami valahol pont a közből kell építkeznie, pont egy alulról jövő módon, és pontosan az emberek igényeire, és valahogy ebből fakad az, hogy ezt igazából jól, csak demokratikusan lehet menedzselni. Tehát, hogy szükséges-e ez egy demokratikus irányítás, és igazából ezek a fő fogalmi keretek, amik mentén elképzeljük a villamosenergia rendszer, tehát, hogy ez egy alapvető létszükséglet, ez egy közszolgáltatás, és hogy ez egy demokratikus rendszernek kell lennie.
Miben különbözik ez az EU-nak a Just Transition elképzeléseihez?
Az EU-nál ez az egész Just Transition, ez inkább ilyen utólagos hozzáfűzés, hogy azért látható ez, hogy ebből azért néhányan szívni fognak, azért próbáljunk valami kedveset mondani.
Tehát ilyen lózunk színbe megy, azt mondod.
Nem, azért azt látom, hogy azért próbálnak mondjuk ehhez erőforrásokat is tenni, de nem az a központi gondolat, hogy az energiátmenet egy társadalmi átmenet, egy társadalmi változás és egy társadalmi változásként megfogni, hanem az az elképzelés, hogy itt igazából ez egy technokrata jellegű átmenet, egy műszaki átállás, amihez pénzek kellenek, és azért látszik az, hogyha már ez érinti valahogy az emberek életét, akkor ezzel így utólagosan próbáljunk valamit kezdeni, de nem érezzük azt, hogy igazából ez be lenne épülve, és az a piacosított keret, ami az EU-nak az energia és klímapolitikáját jellemzi, az igazából kevés, és nem működik, és problémákat okoz.
Igen, én az ilyen EU-s igazságos átmenetes dolgok kapcsán azt az ilyen hasonlatot szeretem nagyon, hogy a zöld gazdasági növekedéssel van egy ilyen növekvő torta. Igazából, és akkor az igazságos átmenetnek ez a paradigmája, ez így csak annyit mond, hogy akkor ebből a tortából próbáljunk meg egy picit nagyobb szeletet kisajtolni a munkásoknak, mint amit, hogyha simán szabadpiaci elvek alapján működne ez az egész, kapnának. De hogy ennél ugye többről egyáltalán nincs szó. És szerintem ez azért volt nagyon ambiciózus, ez az egész ilyen energiaforradalmi kiáltvány, meg amúgy is ez a munka, amit végzünk, mert hogy egyszerre próbálunk meg ilyen energiaszakmai szempontból ott lenni, és a klímapolitika, nem tudom, a high policy level szinten mondásokat kitalálni, de hogy közben meg van ez az ilyen rendszerkritikus, kicsit ilyen antikapitalista alap elgondolásunk is, és ennek a kettőnek az ötvözése azért ez egy nagyon-nagyon nem egyszerű feladat, mert hogy viszonylag kevés ilyen, nem tudom, jó nemzetközi példa is kevés van, és hogy egyszerűen nem így van elképzelve az energiaátmenet, ezért így nagyon a semmiből kell előhúzni ezeket a megoldásokat, vagy elképzeléseket.
Láttok erre valahol jó példákat, amire azt mondtuk, hogy na igen, ezt kérdés van Magyarországon, mondhatok bármit, bárhonnan a világból.
Amit milyen nagy előképnek tartunk, ez a Trade Unions for Energy Democracy nevű szerveződés. Ez igazából egy nemzetközi szakszervezeti konfederáció. Főleg olyan szakszervezetek vannak benne, akik a globális délen működnek, tehát mindenhol, amit nem tekintünk a fejlett országoknak tulajdonképpen, és ők próbálnak meg igazából ezzel az egész kérdéssel foglalkozni egy olyan szempontból, hogy ne ez legyen, ne egy ilyen zöld gazdasági növekedéses paradigma legyen, hanem nézzük meg azt, hogy ha át kell alakítani, nem tudom, mondjuk Dél-Afrikának az áramrendszerét, az energiaszektorát megújulós alapúra, akkor ez ne úgy működjön, hogy a dél-afrikai energiaszolgáltatót azt teljes mértékben kiprivatizálják, és akkor a munkásokkal majd lesz, ami lesz, hanem ez az ilyen, amit ugye mondani szoktak, hogy van egy ilyen klasszikus szembenállás, a munkaerő, meg a zöld átmenet között, amit látunk mondjuk, nem tudom, mondjuk nagyon sokszor Lengyelországban például, erre próbálnak meg egy választ adni, hogy akkor ezt hogyan lehet ezt az átmenetet igazából így a munkavállalókkal közösen, az energiaszektorban dolgozókkal közösen is, meg egyébként is ennél tágabban.
És akkor itt a munkavállalók alatt két csoportot értesz, mind azokat a jelenleg fosszilis iparban dolgozó embereket, akik kitettek ennek, és akiknek megszűnne a munkája, illetve a felhasználói oldalon az emberek, akiknek kell az energia, akiknek alapjog az áram, és nekik is valahogy valamilyen beleszólást, ne adj Isten, tulajdon kéne biztosítani ebben a átmenetben?
Hát igen, meg ugye minden embernek, akinek az életére már most hatással van a klímaváltozás.
És a káros utakra is. Aha.
Igen.
Világos. Megvalósulás szintjén ez hol van a legközelebb ahhoz, ami tényleg így működik? Itt ezt most tudom, hogy ez egy távlati célból levezetett jelenlegi cselekvési terv, gyakorlatilag ugye itt erről beszélünk, egy jelenlegi mozgalmi szerveződés már, amiről beszélünk, egy olyan agitációval érinteti csoportokat próbáltok felhívni arra, hogy a saját érdekükkel egy irányba cselekedjenek és menjenek előre. Amikor ezen gondolkodtam mindig, és amellett, hogy értékalapon nyilván ezzel egyetértek, mindig az jut eszembe, hogy annyira megvan csontosodva és gyökeresedve ez a típusú ilyen tervezős technokrata álláspont a policy kreálásban, az embereknek a mindennapjaiban, a megéletési struktúrákban, hogy hogyan lehet ezt a gondolkodást átformálni úgy, hogy még akár oda is hírjön 2050-re, hogy most már másfél fok, mindegy, de hogy a 2,5 fok fölé ne menjen a melegedés, vagy a melegítése pontosan a bolygónak, ami sokkal jobban jelzi az embereknek a tevékenységét. Hogy összeegyezhető ez a kettő? Hogyan tudsz egyben gondolkodási, gazdasági paradigmát is váltani, és időben odaérni a nettó nullás célokhoz?
Hát időben már biztos nem fogunk, de minél előbb. Én azt láttam, hogy amit mi próbálunk, ezzel a kiáltványa az egy újfajta gondolkodási fogalmi keret. De ez még mindig absztrakt. Tehát, hogyha valaki elolvassa, akár egy energiaszektorból jövő ember, akár egy laikus, azért szerintem ezt így emésztenie kell, hogy mit jelenthet a gyakorlatban. És mi ezért is tartjuk nagyon fontosnak azokat a megfogható gyakorlati kezdeményezéseket, amik működnek, és szerintem ezek azok, amik segíthetnek ezt megérteni, hogy hogyan lehet más alapokra helyezni ezt a rendszer. Mi, ahogy a bevezetőben is említettem, mi alapvetően a közösségi energiakezdeményezések világából jövünk. Magyarországon is szerintem erre vannak már olyan példák, ilyen példa a Kazán közösségi házban, ahol mi is vagyunk, ami nekünk is egy tanulási folyamat, hogy hogyan tudjuk ott egy épületben kezünkben venni az energia felhasználásunkat, az energia termelésünket, és hogyan tudjuk demokratikusan csinálni ezt egymással együttműködve. Ami ennél nagyobb léptékű példák, arra szerintem már vannak nagyon jó kezdeményezések, sajnos Magyarországon még azért kevés, de városi szinten, mondjuk Németországban, amikor egyszerűen az emberek kezükbe veszik az adott városnak az energiaellátását, 80-as évektől kezdődően tényleg elképesztő jó kezdeményezések vannak ilyen városi szintű energiaszövetkezetekre, amik igazából tök jól működnek nagyon sokszor, tehát hogy sokkal több változást tudnak elérni, mint a hagyományos közműcégek. És valahol ami a cél lehet, hogy ezeket hogyan lehet felskálázni. Tehát hogyan lehet az, hogy igen, kellene ezek a kisközösségi kezdeményezések, kellenek nagyobb önkormányzati kezdeményezések is, de hogyan lehet az, hogy ennél több és nagyobb léptékű kezdeményezésekbe is gondolkodni, akár demokratikusan működő nagy állami közműcégekben, vagy energiacégekben, akár egyszerűen országos szintű, vagy európai szintű átalakulásokban. Itt azért még nem tartunk.
Hát nem. Hogyha akár azt nézed, hogy szerintem ez az ilyen energiaszövetkezetek, energiaközösségek, most, hogyha a két fogalom között van radikális eltérés, akkor mondjátok, az én fejem most egyelőre nincsen, de hogyha ennek az elterjedését nézed, akkor azon a 1-2 millió eurós life pályázaton kívül, amit az EU kiír minden második, harmadik évben, én olyan nagy rendszer szintű építkezés sajnos nem látok. Tehát a mondjuk mostani Energy Communities Facility kiírásban látom azt, hogy hogyan lehetne ezeknek az energiaközösségek tényleg olyan technikai vagy üzleti segítségnyújtást adni, amire, ahol általában el szoktak akadni pont az aktivista háttér miatt, de értve, hogy az emberek ezt valójában csinálják ingyen. De ezen kívül nagyon nagy rendszer szintű jogrendszerbeli átállásokat országokban, még az EU-ban se, ahol megvan az a luxusunk, hogy ezt megtehetjük más országokkal ellentétben, sem nagyon, nagyon érzékelek. Jól értem, hogy nagyjából mondjuk egy ilyen szintű helyi tagállami, vagy nemzeti szintű, vagy akár önkormányzati szintű, vagy regionális szintű gondolkodásbeli átállásra van szükség, és ilyesmire gondoltok.
Igen, meg én azért ezt abban a szempontból elnyelnám, hogy szerintem vannak olyan országok Európában, ahol már azért szerintem van egy eléggé komoly energiaközösség, energiaszövetkezeti mozgalom, vagy ökoszisztéma, hogy ez így látható, átnézünk Ausztriába, semmiből hirtelen 2000 energiaközösség jött létre egy pár év alatt, de lehet mondani németeket, dánokat, de ugyanúgy mondjuk az EU-nak a déli perifériáját is, tehát hogy spanyoloknál is például tök nagy változások vannak, tehát hogy ez még mindig nem elég, tehát hogy ez még mindig mondjuk néhány százalék. És valahol a kulcs az, hogy hogyan lehet ez nagyobb léptékű. Itt szerintem egyértelműen ezért is fontos a kiáltvány, hogy például a német Energiewende, aminek az első hulláma abszolút az állampolgárok, szövetkezetek, önkormányzatok hátán volt, és a nagy német cégek, energiacégek egyszerűen tényleg szopóágon voltak, ezt nem tudom jobban kifejezni, és aztán ez átfordult, és ők vették ezt a kezükbe, és ez szerintem részben amiatt is volt, mert ezekből nem jött össze ezekből a kicsi kezdeményezésekből egy olyan tömeg, ami átfordítja a rendszer.
Meg szerintem van az a része is ennek, hogy maga a kérdés felvetés nekem mindig egy picit fals, amikor most nem konkrétan a te kérdésed, de hogy amikor erről van szó, hogy hogyan fogunk inkább odaérni, meg hogy nem tudom, az alulról szerveződő közösségi szövetkezeti hogy áll, meg hogy áll a piaci közben, hogy igazából én azt látom, hogy maga a piaci paradigma az, ahogy az EU-nak az energia átmenet elképzelései történnek, ez nem fog megváltozni, tehát hogy azért nem vagyunk szerintem annyira naivak, hogy ezt gondoljuk, viszont igazából így én azt gondolom, hogy nincs nagyon alternatíva arra, hogy ezt mégis megpróbáljuk csinálni, amit csinálunk, vagy mégis gondolkozzunk ilyen alternatív gazdasági rendszereknek a felépítésében, és szerintem ebben van potenciál abból a szempontból, hogy az embereknek amúgy fontos az, hogy tudjanak tenni valamit a klímaváltozás ellen, vagy hogy tudjanak tenni a saját energiaellátásukért. Azért nagyon sok ember van, aki nem áll olyan nagyon jól ebben az egész rendszerben. Nekem például az, hogy ebben a szervezetben dolgozom, mondjuk ez egy ilyen tök személyes példa, de hogy tudok segíteni ebben az egészben, az a saját klímaszorongásomnak mondjuk nagyon-nagyon jót tett, mert hogy lett egy ilyen aktív képem saját magamról. És szerintem erre így mindenkinek szüksége van, és én ezért látok potenciált abban, hogy ez az egész mozgalom így nőjön meg, hogy emberek be tudjanak lépni minél többen.
Hát igen, csak ez ott van a gazdasági realitás, nem? Tehát, hogy mi fog történni? A következő 30 évben az Európai Unió területén sok száz gigawattnyi napelem, szélerőmű, akkumulátor fog épülni. Szénerőmű, reméljük most már nem, Kínával ellentétben, valószínűleg egy-két kisebb gázmotoros erőmű, persze, de a kérdés az az, hogy akkor ez a zöld átmenet hogyan lesz közösségi alapokra helyezve, és hogyan lesz az embereknek ebbe több beleszólása. És igazából ez megérvelhető, tehát decentralizált áramrendszerek nagyon-nagyon sok átviteli kapacitást, bővítést is fölöslegessé tesznek, és még igazából lehet, hogy olcsóbb is lenne ez a dolog. Ezt kevesen számolják szerintem erről az oldalról. Hogyan érik el azt, hogyha x 100 gigawattnyi napelem, meg szélrömű, meg x gigawatt órányi akkumulátor kapacitás épül, akkor az annak a tulajdoni hányad megosztása, az ne pár nagyobb cégnél legyen, hanem több millió embernél az EU-n belül. Szerintem ez a kérdés. Nagyon kisarkítom, de erről beszélgetünk, nem? Tehát, hogy hogyan tudod megteremteni azt, hogy maga az áramrendszer az igazságosabb, közösségi alapú tulajdonban legyen, és decentralizáltabb is legyen. Ezáltal ugye zöldebb. Ez most egyre elmegy mellettünk, ez a lehetőség.
Igen.
Szerintem nem kell azt mondani, hogy nagy cégek ne ruházzanak ebbe bele, mert ők tudnak egyszerre beletenni több százmillió eurót, milliárd eurókat. Arról már inkább kell beszélgetni szerintem, hogy a szabályozói oldalról hogyan lehet ezt jobban igazgatni. Hány csatlakozási pontot adsz ki, mennyire könnyű az, mennyire van esélye embereknek konkrétan ezekre pályázni, mennyire egy-két nagyobb csatlakozási pontot favorizálsz, hogyan beszélsz átviteli rendszer irányítóddal, hogyan győzöd meg a DSO-kat, az elosztóhálózati engedélyeseket arról, hogy de igenis be kell engedniük kisebb fogyasztókat, mennyiben egyszerű jogi környezet. Én itt inkább látok egy hiátust az állami oldalon.
Itt szerintem teljesen igazad van, amikor azt mondod, vagy amikor azt mondjuk, hogy itt alapvetően nagyoknak lejt a pálya. Hogy igazából az, hogy ők tudják azt a tőkét összerakni, rájuk van kiírva a rendszer, rájuk van alakítva a rendszer, és itt valahol az alapvető kereteket kell megváltoztatni. Ezek részben jogszabályi keretek, részben finanszírozási keretek, ez segít. Ahhoz, hogy ez megváltozzon, szerintem ezért kell egy paradigmatikus változás. És most kicsit visszautalok erre a kérdésedre, hogy oké, de hogy mikor fog ez eljönni. És szerintem abból a szempontból félrevezető a címe ennek a kiáltványnak, hogy az energiaforradalmi, ez nem gondoljuk azt, hogy egyik pillanatra a másikra lesz, és akkor most így valaki alolvassa, felemelje a kezét, és akkor lesz egy új rendszer. De szerintem az egy nagyon érdekes analógia, hogy annak idején nem csak Magyarországon, hanem Európa keleti és nyugati felén egyaránt nagy állami vagy időnként önkormányzati kézben lévő úgynevezett vertikálisan integrált energiacégek voltak, tehát amik egyszerre irányították a hálózatot, termelték az áramot, szolgáltatták az áramot egy adott területen, és akkor mondjuk 80-as években volt néhány obskurus ember, akik azt mondták, hogy hát ezt lehetne piaci alapon is csinálni, ami akkor egy teljesen így ilyen elborult valami volt, és nagyon fura, és két évtized múlva meg ez lett a mainstream. És ez az, amiben most vagyunk. És valahol az lenne az érdekes, hogy hogyan tudjuk ezt a piacosítási paradigmát átalakítani egy demokratikus energiarendszer paradigmává, és ennek a gyakorlati munkáját elvégezni. Amikor ők a 80-as években kitalálták ezt az ötletet, nekik se volt fogalmuk arról, hogy ezt hogyan lehet csinálni. Mi is még azért egy csomó mindent útközben próbálunk kitalálni, hogyan lehet ezt megcsinálni, de valahol ez a kulcs. És ahogyan én látom azt, hogy ebből egy tényleges társadalmi változás lehet, az, hogy megtalálni azokat az aktorokat, akik ebben partnerek lehetnek, megtalálni azt, hogy hogyan tudnak ezek a közösségi energiakezdeményezések már az első fecskék is nem csak modellek lenni, hanem egy kihívást intézni a jelenlegi rendszer ellen. Hogyan lehet az, hogy mondjuk az önkormányzatok ezt fel tudják skálázni, és egyre nagyobb léptékben meg tudják mutatni, mondjuk egy Budapest esetében, hogy saját kézbe tudják venni az áram ügyüket, az áram termelésüket, szolgáltatást. Hogyan lehet az, hogy mondjuk szakszervezeteket átalakítani arra, hogy ők belülről alakítsák a rendszert, és valahogy hogyan lehet végső soron akár még a nagy energiacégeket is demokratizálni. Nekünk ez az alapvetően az elképzelésünk arról, hogy hogyan lehet ezt a változást elérni. Ez nem egy két perc alatt fog történni, de a jó ebben az, hogy nem is, hát majd a jövőben egyszer, hanem már most azonosítani lehet azokat az aktorokat, akikre lehet támaszkodni, és valahol pont ez a célja ennek a kiáltványnak, hogy ezt a fajta mozgalmat vagy szövetséget építsük, és legyen ebből egy ökoszisztéma.
Az emberek oldaláról, vagy az állampolgárok oldaláról szerintem viszonylag egyszerű az érvelés, tehát az érdekeltététel, az, hogy ez igazából neked is az érdekel, te tudsz rendelkezni róla, ez a közösség tud helyben dönteni, nem fejed fölött döntik el, tehát nekem már megjelennek itt a felhívások a fejemben. Voltam egy eseményeteken a Corvinuson, ahol bemutattátok ezt, és ott szerintem az egyik érinteti csoportra, az önkormányzatokról, aktivista önkormányzatokként hivatkoztatok, ha jól emlékszem, erre jól emlékszem? Mint hogyha lett volna egy
talán
ilyen...
Talán úttörő önkormányzatok, vagy
úttörő önkormányzatok, igen. Ebben az esetben magát az ilyen szemléletbeli váltást egy fokkal nehezebbnek érzem, mint tehát egy Budapest példát, de lehet bármilyen példát mondani, tehát az a forráshiányos, alapvetően jogköreitől megfosztott magyar önkormányzati szektor, amiben most vagyunk, ami nem tudom, hogy voltam a 90-es évek elején, mondjuk TB önkormányzatokhoz képest, amikor még azért sokkal több büdzsé és önrendelkezési képesség volt az önkormányzatoknak a jogkörében, az már egy teljesen megfosztott állapot. Ott hogyan lehetne változást elérni jobban? Hogyan kezdenétek? Oké, ez nem egy rövid munka, megértettük, ez 5-10-20 év, hogyha el kéne kezdeni valahogy ezt az utat járni, akkor mit mondanátok, mit fogunk csinálni az első fél évben, az első két évben, az első 5 évben?
Már most nagyon sok önkormányzattal van kapcsolatunk, meg szerintem viszonylag jó viszonyunk is, akikkel igyekszünk azért közösen gondolkodni, meg közös modelleket kidolgozni. Én azt gondolom erről a kérdés felvetésről, hogy az önkormányzatok kezéből ugye ki van véve egy csomó lehetőség, nagyon-nagyon forráshiányosak, szűnik meg egyre jobban az autonómiájuk, csökken a mozgásterük, hogy ez mind teljesen igaz, és nagyon-nagyon nagy terhet ró rájuk, és szerintem ezt lehet látni a mindennapi működésükön is. Viszont olyan szempontból én látok ebben egy lehetőséget, hogy olyan, mintha elkezdődne picit egy ilyen out of the box gondolkodás az önkormányzatoknál is ezzel az egész hullámmal, hogy oké, nincs már meg az a saját büdzsém, meg nincs meg az a mozgásterem, ami régen megvolt, de akkor mit tudok csinálni? És akkor ebből jönnek ki azok, hogy erősödik mondjuk a részvételiség nagyon-nagyon egy csomó magyar önkormányzatnál, hogy akkor vonjuk be a lakosságot, kérdezzük meg őket, hogy akkor hogyan lehet közösen gondolkodni velük. Szóval szerintem ez nagyon biztató, ezek a folyamatok, még akkor is, hogyha összességében azért ilyen negatív folyamatok vannak az önkormányzatok kapcsán, hogy mi lehet az ilyen 1-5 éves terv erre vonatkozóan, azt így nem tudom kapásból.
Kicsit visszalépek, szerintem az önkormányzatoknál minden problémával együtt, még azért elmondható, hogy mondjuk egy civil szervezethez képest, vagy bármilyen alulról jövő kezdeményezésekhez képest, ők sokkal több pénzzel, ingatlan vagyonnal, tudással, kapcsolódással, a helyi közösséggel rendelkeznek, amiben tényleg van egy potenciál, és hogy, ahogy az Eszti említette, igen, most elképesztően ki vannak véreztetve, de ez egy lehetőség is, és az önkormányzatok egy gazdasági aktorrá tudnak válni ezzel. Tehát, hogy nem csak az, hogy az állam kegyéből, vagy a kormányzat kegyéből próbálnak valahogy manőverezni, hanem az, hogy igazából hogyan tudnak mondjuk a saját ingatlan vagyonukra építve nem csak passzívan kezelni azokat az ingatlanokat, hanem valahogy valami olyan gazdasági tevékenységet végezni, ami nekik is egy gazdasági alapot szolgáltat, és igazából helyi szinten szolgáltatásokat jelent az embereknek. És valahogy ez az egész szolidáris gazdasági elképzelés és a közösségi vagyongyarapításnak a kezdete, és mi, amit mondunk most az önkormányzatoknak, hogy az első lépés az, hogy egy, nézzél rá a saját energiaszámláidra és a saját energiafogyasztásodra, mert már ez elképesztő lehetőségeket tárhat fel, és egy gondolkodást arra, hogy hogyan lehet csak az önkormányzati energiaszámlákkal, vagy az energiafelhasználással jobban kezdeni, és akkor erre aztán lehet építeni azt, hogy hogyan tudják ők segíteni a lakosságot, hogyan tudják a helyi gazdasági életet segíteni, És a másik tanácsunk meg az, hogy egy tudatos stratégiai tervezés. Jelenleg nagyon sok önkormányzat készít úgynevezett SZEKAP-ot, vagyis egy fenntartható energia és klíma akciótervet, amit legtöbbször őszintén szóval csak copy-paste-elnek valahonnan és az asztal fiúkba, de hogyha valaki teszi azt a, belerakja azt az energiát, hogy ezt komolyan veszi, és tényleg elkezd gondolkodni, hogy neki milyen lehetőségei vannak, akkor abból nagyon sok minden kijöhet, és ebből tényleg lehet egy hosszú távú stratégiát építeni. És ez olyan, ami szerintem egy nagyon jó kezdet, hogyha én önkormányzatként szeretnék kicsit közösségi, vagy szolidáris, vagy demokratikusabb módon egy új felfogásban valamit kezdeni az energia terén.
Látok olyan magyar önkormányzat, aki ebben élen jár?
Mondjuk budapesti önkormányzatoknál ugye mi két példát is ismerünk, ahol energiaközösség létrehozása van tervben. Nekem az mind a kettő nagyon inspiráló, ez a hetedik meg a második kerület egyébként. Akikkel mi kapcsolatban vagyunk, az Alsómo család, akik egy ilyen nagyon érdekes Baranya-megyei falu, ahol van egy nagyon aktív és szerintem elég jó elképzelésekkel rendelkező polgármester, most már viszonylag hosszú ideje, és ott nagyon-nagyon sokat foglalkoznak energiás kérdésekkel, a saját tulajdonú ingatlanoknak a fejlesztésével, energiahatékony tételével, a lakossági bevonás ott is tök erős, napelemek vannak szinte az összes önkormányzati ingatlanon, úgyhogy egy ilyen 3-400 fős faluról beszélünk. Igen, meg ami még eszembe jut ennek kapcsán, az az, hogy én most egyébként a szakdolgozatomat azt a távhőszolgáltatókból írtam, kicsit így egyébként a kiáltványból is kiindulva, így azon gondolkodva, hogy nyilván a magyar energiarendszer, ez egy nagyon-nagyon centralizált valami, és nagyon nagy politikai kérdés Magyarországon, ugye a rezsicsökkentéssel ez az egész sztori, és hogy mi az, ami az önkormányzatoknál maradt. És ez tulajdonképpen a távhőszolgáltatás, hogyha energiatermelésről beszélünk. És akkor ott vannak olyan dolgok, hogy nem tudom, mondjuk Kaposváron a távhőszolgáltató, az az összes panelt, ami rá van csatlakoztatva a távhőrendszerre, az 96 és 2012 között fúra leszigetelte. És ez egy önkormányzati tulajdonban levő cég.
És honnan fedezték a bevételeikből? Tehát félretettek minden évben annyit a bevételek után.
Akkor még működött a panel program, az volt egy része, és hát nem volt még rezsicsökkentés, ami azt jelentette, hogy egy szigetelésből tudtak olyan megtakarításokat, igen, létrehozni a háztartások, és akkor beszállt az önkormányzat, tehát egy ilyen lakossági állami önkormányzati hármas finanszírozás volt.
Az emberek is beletettek pénzt.
Az emberek is beletettek pénzt, igen.
Wow.
Igen, és akkor ezek ilyen működőképes modellek tudnak lenni. Most nyilván ebben a példában pont a rezsicsökkentés az egy kicsit nagy probléma a felújítások kapcsán, de hogy lehet úgy gondolni egy önkormányzatra, igen, mint egy ilyen cselekvőképes aktorra.
Szuper példák. És hogyha áttérünk arra, hogy nekünk állampolgárként, választópolgárként milyen szerepünk lehet ebben, mit kell máshogy gondolnunk, akkor mi az, amit mondanátok?
Szerintem az nagyon fontos az, hogy mi nem egyéni megoldásokban gondolkodunk, tehát hogy nyilván az egyének nekünk ebben része lehet, de nem egy olyan módon, hogy valamiféle ilyen egyéni kiútként. Ezért is gondoljuk azt, hogy igen, fogyasztóként kell az, hogy változzunk, de az nem elég, hogy lejjebb kapcsolom otthon a fűtés, vagy akármi, és tudatosan vagyok. És még az se elég, hogy választópolgárként 4 évente, vagy az önkorik esetében 5 évente úgy szavazok, hogy ki tud ezért tenni, hanem valahol szerintem az a kérdés, hogy hogyan tudjuk úgy a struktúrákat alakítani, hogy az egyéneknek adunk a kezükbe lehetőségeket, hogy ők ebben részt vegyenek. Szerintem ezért is nagyon érdekesek az energiaszövetkezetek. Tehát az, hogy te egy energiaszövetkezethez tudsz csatlakozni, és része tudsz lenni, akkor te része lehetsz egy változásnak. Nyilván azt nem várhatjuk el mindenkitől, hogy na mindenki így a saját lakókörnyezetében, hogy valahol csinál egy energiaszövetkezetet, de hogyha már van egy ilyen rendszer, hogy én tudok ilyeneket csatlakozni, azt szerintem ez már egy nagyon nagy lehetőség. És mi ezért is látjuk úgy, hogy alapvetően nem politika, vagy nem a pártpolitika, vagy a parlamentáris politika az, ami keresztül elsődlegesen változást lehet elérni. Nem is egyszerűen csak a saját háztartásunk, hanem az, hogy igazából hogyan tudunk egy gazdasági rendszert átalakítani, és hogyan tudnak az egyének ebben aktívan részt venni.
Van még valamit elmondanátok a témával kapcsolatban? A kiáltvánnyal kapcsolatban? Nekem ez egy jó végszó volt amúgy.
Olvassátok el. Elérhető a honlapunkon transformatorközpont.hu. Ez így a rövid táv, aztán meg reméljük, hogy hosszú távon meg egyre több olyan dolgot tudunk mondani, amiben be lehet csatlakozni, és új keretekben lehet gondolkodni az energiarendszerről.
Na, szuper. Akkor hajrá a munkával! Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és a hallgatóknak is köszönjük szépen, hogy meghallgatták ezt a mai adást. Iratkozzatok fel a Partizán Podcast csatornáira, és támogassátok a platformot, hogyha megtehetitek. Köszönjük szépen, sziasztok!
Köszi szépen, sziasztok!